Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A hétvégén a házigazda elefántcsontpart győzelmével zárult le az Afrikai Nemzetek Kupája. Az afrikai kontinens bajnokság egy hónapig tartott, itt Magyarországon viszont kevésbé lehetett jól nyomon követni az eseményeket, már csak azért is, mert hazai tévétársaság nem közvetítette a mérkőzéseket, de néhány évvel ezelőtt azért ez másképp volt, az Eurosporton lehetett például látni az összes találkozót. Ezen az Afrika kupán csak a döntő hétvégét, a finálét és a bronzmeccset lehetett nyomon követni hazai televíziós társaság hullámhosszán, aki viszont az egy hónapos afrikai futball ünnep alatt az érdekességekről, statisztikai adatokról szeretett volna tájékozódni, annak könnyű dolga volt, mindösszesen rá kellett keresnie a Mesebeli Afrika nevű Facebook oldalra, ott tényleg a különböző adatdömpingektől, érdekességektől kezdve mindennel találkozhatott, és itt is van velünk a Facebook oldal szerkesztője, Miskolci István. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Szia, én is üdvözlök mindenkit!
És rögtön kérdezném is, hogy nem csak szerkesztője, hanem alapítója is ennek az oldalnak?
Igen, így van. Hát egy személyes üzemeltetője vagyok ennek az oldalnak. Ez egy ilyen hobby projekt igazából, egyéb munkáim meg teendőim mellett csinálom. Én most már egyébként több mint 10 éve, úgyhogy tényleg ilyen hobbiszerű, és főként a Afrika kupák és világbajnokságok alatt aktívabb, azért a kettő között inkább csendesebb a működése.
És hát természetesen adja magát a kérdés, hogy mi volt az első igazán meghatározó élményed az afrikai labdarúgással kapcsolatban, ami arra vezetett, hogy aztán létrehozd ezt a tényleg párját ritkítóan sok információval szolgáló Facebook oldalt, a Mesebeli Afrikát?
Hát én a generáció vagyok, akinek így az első futballélményei a 90-es évek elejéről származnak, tehát nekem például az első ilyen maradandó futballélmény kölyökkoromból az afrikai focival kapcsolatban az a 90-es világbajnokság volt, ami hát egy meglehetősen szürke és egysíkú futballt hozott, leszámítva a kameruni válogatott szereplését, akik ugye Afrikából elsőként meneteltek el egészen a negyed döntőig, és hát nyilván így tényleg apró kölyök fejjel ez mély benyomás gyakorolt rám, aztán utána nyilván nagyon sok minden történt, nagyon sok minden megváltozott az afrikai futballal kapcsolatban, de aztán amikor elkezdtem blogot készíteni, akkor adódott, hogy ezt a szerelmet manifesztálja milyen oldalon.
Fogunk majd beszélgetni általánosságban is az afrikai fociról, annak fejlődéséről, de először azt hiszem az idei Afrikai Nemzetek Kupáját vesézzük ki, már csak azért is, mert tényleg fordulatokban, drámákban egyáltalán nem volt hiány. Kezdjük onnan, hogy a végül győztes elefántcsontpart úgy szerezte meg harmadik aranyérmét a kontinens tornák történetében, hogy a csoportjából is alig jutott tovább. Tényleg elképesztő volt, hogy a harmadik csoportmeccsen egy megsemmisítő 4-0-ás vereséget szenvedtek az elefántok egyenítői Guinea ellen, és utána talán kuriózumnak számít, hogy menesztették a csapat szövetségi kapitányát, Jean-Louis Gasset, és utána érkezett Emerse Faye, szóval két szövetségi kapitánnyal sikerült végül megnyerniük ezt a tornát. Szerinted mennyiben tudható be az új szövetségi kapitánynak ez a győzelem elefántcsontpart részéről, és egyáltalán meséld el kérlek, hogy végül hogy sikerült akkor a csoport harmadik helyén tovább menniük az elefántoknak?
Hadd pontosítsak annyit, hogy Magyarországon nagyon sok helyen így lehet olvasni, hogy kirúgták Gasset, de nem ez történt, hanem ő felmondott. És azóta már elég pontosan tudjuk az ügymenetet is, hogy rögtön ő a meccs után beadta felmondását, de az elefántcsontparti szövetség próbálta kérlelni, hogy maradjon mégiscsak, mert hogy lehet, hogy még tovább jut ugye a csapat legalább a tornát vigye végig, és megkérték, hogy aludjon rá egyet, de ragaszkodott ahhoz, hogy ő nem szeretné folytatni, bármi is történik. Úgyhogy így történt aztán, hogy MS Faye, aki korábban a segítője volt, illetve az U23-as csapatot is egyébként ő irányította eddig elefántcsontparton, ő lett a megbízott szövetségi kapitány, és aztán ő irányította a csapatot a további mérkőzéseken. Hát maga a továbbjutás is valóban elég csodaszerű volt, hiszen mivel a 4-0-ra kaptak ki, ahogy te is mondtad, az utolsó meccsükön egy pocsék volt a gólkülönbségük, és 3 pontjuk volt összesen, mert hogy Nigériától is kaptak már a csoportkörben, és ugye 24-es torna, 24 csapatos torna, de hát 4 legjobb csoport harmadik ugyan tovább jut, de abban a pillanatban úgy nézett ki, hogy arra is kevés esélyük van. De aztán úgy alakultak a csoportok, a mérkőzések, hogy például Gána is egy egészen drámai hajrában a hosszabbításban elbukta a továbbítást, és 2 ponttal zárt, így ők hiába lettek csoport harmadik, a kiestek. És az legutolsó napján a csoportkörnek volt még egy mérkőzés, ahol Marokkónak le kellett győzni a Zambiát ahhoz, hogy elefántcsontpart egyáltalán tovább juthasson, ugye akkor egész elefántcsontpart Marokkónak szurkolt, és egyébként ha hogy valaki látta tegnap az ünnepést, vagy a díjátadót, ott is sok helyen megjelent a marokkói zászló, mert hogy azért, hogy hálásak az elefántcsont tartják a marokkóiaknak azért a győzelemért, hiszen lehetővé tették, hogy továbbisanak. Aztán ami azután történt velük, az pedig tényleg ilyen teljesen meseszerű, csodaszerű történet. Folyamatosan...
Emerszfáj változtatott valamit egyébként a taktikán?
A taktikán magán egyébként, vagyis az alapelveken egyébként nagyon sokat nem változtatott. Meg azt is tudni kell, hogy a játékosok többször elmondták így már a menetelés során, hogy Garcia-nak is köszönhető ez a siker, annak ellenére, hogy ő csúnyán megégett a csoportkörben. És például a 0-4-es meccsről elmondhatjuk, hogy ott is hát gyakorlatilag végigtámadták a mérkőzést, és közel 3-as XG-re nem tudtak a kapubat találni. Tehát a haladó statisztikák alapján 3 gólt kellett volna lőniük, de 0-án ragadtak, és még 2 lesgóljuk is volt, ami ugye nincsen benne a statisztikában. Miközben az ellenfélnek meg gyakorlatilag minden támadásában gól lett. De hát ez egy nagyon pehes és ilyen szörnyű, stresszes mérkőzés volt. De tényleg látszott a csapaton, hogy nagyon, nagyon idegesek végig a csoportkörben, és talán ezüknek is köszönhető volt az, hogy milyen eredmények születtek. Aztán, ahogy ugye változott a helyzet, főleg, hogy megjöttek az első sikerek, akkor így lejött róluk a teher, és talán felszabadultak lettek a folytatásban. És hogy fáj, amit változtatott, tehát egy-két játékost kicserélt egyébként. Annyit megtett, a középpályára behozott egy szervezőt, a klasszikus elefántcsontati középpálya hármasa belé egy rutinosabb játékost behozott szervezőnek, Jean-Michel Seric például, illetve a védelembe váltott egyet, hogy a nagyon fiatal Diomandé helyett egy kicsit kevésbé fiatal Kosszumut preferálta ő, a védelmek egyben Dika mellett, úgyhogy inkább ilyen személyi változtatásokat húzott meg egy-kettőt, és a támadósokban pedig betette például igen a Max Allen Gradelt, aki szintén egy rutinosabb játékos, és egy kis nyugalmat adott talán a korábban a elég ideges fiatal támadóknak, és hát visszatértek a sérültek, és azt is hozzá kell tenni, hogy a csoportkörben ugye Simon Adingra és Sebastian Haller még nem játszhatott a csapatban a sérüléseik miatt, viszont ők az egyenes kieséses a szakaszban már igen, és hát aztán ők lettek a főszereplők a döntőben is, úgyhogy nyilván ez is sokat számított neki.
Az egyenes kieséses szakasz egy Szenegál elleni 8-ad döntővel kezdődött. A Szenegál címvédőként utazott elefántcsontpartra. Véleményed szerint ezen a találkozón csak a hazai pálya miatt lehetett esetleg egy hajszállal elefántcsontpart az esélyesebb, vagy itt borult a papírforma, és azért Szenegált kiáltották ki a bukmékerek esélyesnek a találkozó előtt?
Hát főleg az előzmények alapján itt mindenképpen Szenegál volt az esélyesebb, hiszen ők voltak egyébként az egyetlenek, akik a csoportkörben mindhárom meccsüket megnyerték, de nagyon magabiztosan, tényleg ők egészen magabiztosan meneteltek el a 8-ad döntőig, és a játék itt is óvatos volt, de egyben nagyon magabiztos is, de tényleg nagyon úgy nézett ki, hogy ők ezt a meccset hozzák is, és hát úgy nézett, ugye egészen a 90. percig, vagy 80-valahányadik percig, nem is tudom, már a legeslegvégén egyenlített ugye elefántcsontpart a 86. percben. Úgyhogy a meccset is sokáig úgy nézett, hogy a kezükben tartják ezt a meccset is, de hát azt is esetleg elmesélhetjük, hogy van egy ilyen fajta, nyilván ez csak egy játék, de egy ilyen átka a címvédőknek, hogy már ez a 7. torna, ahol a 8 közé se tud bejutni a címvédő Afrika kupán. És végül feltámadt valahogy az utolsó percben elefántcsontpart, és aztán 11-esekkel behozta azt a mérkőzést, ami ugye tényleg megmutatja, hogy igazából nem volt nagy különbség a két csapat között, hanem ott a büntetők döntöttek a két gárda között.
Ha már utolsó másodperces, meg utolsó perces egyenlítések, utána a következő negyeddöntős Mali elleni találkozó is megér egy misét, annak a forgatókönyve, hogy a 90. percben ember hátrányban egyenlítettek az elefántok.
Igen, hát az is egy nagyon érdekes mérkőzés volt egyébként, és talán Maliról is elmondhatjuk, hogy ők most már hosszú évek óta az a csapat, akik nagyon ígéretes, nagyon jó, masszív játékot nyújtanak, csak aztán valahogy mindig az utolsó kanyarban elbotlanak a VB selejtezőkön is. Egyébként egy hajszállal maradtak le a VB-ről, és most az Afrika kupán is az igazán nagy siker, az nem sok hiányzott ahhoz. És elefántcsontpartról mondtam már talán, hogy elég domináns játékot játszottak igazából a csoportkörben is, még hogyha az eredmények nem is jöttek, meg utána is, de ilyen 60% fölött volt általában a labdabirtoklásuk. Viszont Mali ellen még a kiállítás előtt is jócskán kevesebbet volt náluk a labda, mert egyszerűen az a nagyon brutálisan erős Mali középpálya így lefolytotta őket. És még emberelőnybe is kerültek, nem véletlenül igen a Mali játékosok, mert kihagytak még egy 11-es mérkőzés elején is, de aztán a második időben végül meg tudták szerezni a vezetést, viszont hát ott már biztos, hogy a közönségnek is hatalmas szerepe volt, aki buzdította tényleg az ember hátrányban küzdő, hajtó, teperő elefántokat, hogy egyenlítsenek, és valóban a 90. percben sikerült, és aztán a hosszabbításban is a 120. percben, mikor már mindenki talán a 11-esekre készült, akkor egy ilyen érdekes góllal sikerült megszerezniük a győzelmet, amikor a nagyon fiatal Diakité ugye a kapu előtt egy ilyen akrobatikus sarkazással csapta be a kapust, és úgy került a labda hálóba, úgyhogy az is azaztán drámai mérkőzés volt. És még talán annyit, hogy ugye két szomszédországról beszélünk, de hát hogy ez egy nagy regionális derbi is volt, és talán 70 pontosan nem emlékszem, a 70-es évek óta egyszerűen Mali nem tudja legyőzni az iszlám csoportot tét meccsen, és ez sorozat is folytatódott most, úgyhogy volt sztori ott is bőven.
A döntő pedig aztán remek játékot hozott, éppen a Mesebeli Afrika Facebook oldalán olvastam, hogy Elefántcsontpart korábbi 4 döntője egyaránt 0-0-ra végződött, majd utána a 11-es párbajban dőlt el. Hát a fináléban erről azért szó sem volt, végül 2-1-re nyertek Nigéria ellen, hátrányból fordítva, és olvasgatva azért a hozzászólásokat, azoknak a hozzászólásait, akik tényleg az összes mérkőzést figyelemmel követték, hát Nigéria eléggé szintelen szaktalan passzív játékot mutatott, pedig ott van mondjuk a komoly támadó potenciált jelentő Victor Osimhen a támadó gépezetben. Igazságtalan lett volna egy kicsit, hogyha Nigéria nyer?
Hát mindig az az igazságos, ami születik, szoktuk ezt a közhelyet használni. Igen, azt Nigériával elmondhatjuk, hogy igazából nem túl attraktív futballt játszottak, de hát a támadósaik nem voltak annyira nagyon megszervezettek. De egy olyan szövetségi kapitány van, akinek már régóta kifelé áll a szénája. A legutóbbi VB-selejtezőkön ugye elkezdődtek már a 2026-os VB-nek a selejtezői, és az első két fordulóban egyaránt döntetlent játszottak Leszotóval és Zimbabvéval, két olyan csapattal, akik is jutott az Afrika kupára. És hát az nyílt titok, hogy azért nem rúgták csak ki, mert túl magas lett volna a lelépési díj, amit fizetni kell neki. És ezen a tornán is nagyon csúnyán kezdődött a számuk, részén egy egyenlítő Gína ellen, ami ugye nem olyan nagyon rossz csapat, de azért a nigériak többet vártak. És ekkor történt meg egy váltás, hogy azért fogta magát, és átállt 5 védőre gyakorlatilag is beállt védekezni, hogy majd előre rúgjuk a labdát a nagy klasszisoknak, a klasszis támadóknak, akik hát a vajla, hogy megoldják, és akkor valahogy ez elkezdett egyszer csak működni, hogy ilyen nagyon pragmatikusan álltak a meccsekhez. A védelmük az masszív lett, tényleg utána a 4 meccsen keresztül gólt se kaptak, és így bukdácsoltak el igazából a döntőig. Nem voltak ugye az ellenfeleik jobbak náluk, mert ezzel a harcmodorral ezzel ki tudták oltani az ő támadójátékaikat. Anguláit is például, aki előtte pedig a legtöbb gólt lőtte a tornán. Viszont támadásban ilyen nagyon esetleges volt, amit csináltak, és ezt láthattuk a döntőn is egyébként, hogy gyakorlatilag beállt védekezni. Nigéria az első perccel, aztán amikor meg a gólt megszerezték a vezetést, akkor meg pláne nem törekedtek arra, hogy felépített támadásokat mutassanak. Úgyhogy ebből a szempontból igen, nehéz volt kedvelni azt a játékot, amit produkálnak, ez kétségtelen igaz. Viszont fantasztikus játékosok vannak a fősoraikban is. Ugye Victor Osimhen leginkább, aki vitte a hátán ezt a csapatot, aki még azért elég fiatal, de hát neki még azért lesz lehetőség esetleg gyakorolni a következő Afrika kupákon.
Kicsit a többi csapatra is rátekintve, véleményed szerint melyik együttes keltette a legnagyobb pozitív meglepetést a tornán? Például a Kongói Demokratikus Köztársaság elődöntő szereplése az mennyire sorolható ebbe a sorba?
Valamennyire az is egyébként, de azt el kell mondani, hogy minden Afrika kupa előtt el szoktuk mondani, hogy nagyon kiegyenlített Afrikában a mezőny, de hát ezen a torna előtt is egy beharangozóban olyan 12 esélyes voltam fel, aki különösebben nagy meglepetés nélkül megnyerheti a tornát, plusz még olyan csapatokat is, akiktől nem lenne meglepetés, például egy dobogó szereplés, és egyébként pont ez utóbbi kategóriában volt Dél-Afrika és Kongói Demokratikus Köztársaság is, akik aztán oda is értek a bronzmeccsre. Úgyhogy valamennyire nyilván meglepetés, mert voltak náluk nagyobb csapatok is, de azt el tudni kell, hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, nagyon sokat számít, hogy éppen ki milyen formát kap el egy-egy ilyen adott tornára, vagy milyen a sorsolása. És ezért nem volt ez mondjuk olyan nagy szenzáció a kongóiaktól az elődöntőzés, mint hogyha nem tudom, egy Európa bajnokságon Albánia jutna mondjuk oda. Főleg azért, mert egyébként volt előzménye, de hát azt hiszem 15-ben nyert szintén bronzérmet Kongói Demokratikus Köztársaság, meg mégiscsak az egyik legnagyobb ország Afrikának 110 millió lakossal, csak hát borzasztóan nehéz körülmények között élnek abban az országban, és a futballválogatottjukon is ez néha érződik, főleg az infrastruktúrális háttér miatt, de vannak nekik is erős légiósaik, ugye többen is, úgyhogy tényleg jó teljesítményt nyújtottak őtől, ők vártuk, mert náluk majd pont egy francia szövetségi kapitány került a kispadra, amikor elkezdtek feléledni, és a selejtezőket is utána egy nagy hajrával hozták, ez így jutottak ki a tornára, és akkor már lehetett érezni, hogy talán bennük akár több is lehet, úgyhogy ilyen szempontból meg bennük volt, abszolút bennük volt egy ilyen jó menetelés.
A legnagyobb csalódáskeltő teljesítmény, említettük Szenegált, de azért ők tényleg azt hiszem a játékukkal akkor nem okoztak hatalmas nagy csalódást, plusz sújtotta őket ugye a címvédők átka is. De mondjuk a rekordbajnok Egyiptom, vagy éppen az a Marokkó, aki ugye első afrikai csapatként a 2022-es Katari VB-n bejutott a legjobb 4 közé, kit emelnél ki, akiktől tényleg többet lehetett volna reálisan várni?
Igen, hát Szenegált semmiképpen sem sorolnám ide, őket inkább a pehes csapatok közé sorolnám, hiszen amit tudtak meg. Tettek egy banánhéjon csúsztak el. Pekjük volt, hogy a legjobb csoportkörös teljesítmény ellenére megkapták Elefántcsontpartot a 8. döntőben. Az észak-afrikaiakról tudni kell, hogy ők mindig nagyon megszenvednek, hogyha közép vagy nyugat-afrikában van az Afrika kupa, mert ott teljesen más az éghajlat, ugye, mint északon. A forróság az adott, de nagyon meleg van, viszont nagyon páras ez a meleg, nem úgy, mint északon, ahol száraz. És ez nagyon jól kirajzolódott ezen az Afrika kupán, hiszen a négy hagyományosan erős észak-afrikai csapat közül senki se jutott a nyolc közé, ketten már a csoportkörben kiestek. Úgyhogy ezt a marokkóinakon is abszolút lehetett érezni, hogy a szufla a második fél időre egyrészt, másrészt pedig főleg a koncentrációban ezek kijönnek, és ott megvoltak nekik is a helyzeteik, de nem tudták óra váltani őket, mert valami ott a végén mindig becsúszott. Illetve ráadásul Dél-Afrikától kaptak ki, akik nekik egy ilyen mumusuk voltak éppen a selejtezők során is kikaptak már tőlük. Úgyhogy ilyen mentségeket ezeknek a csapatoknak hozhatunk. Akinek nem, de hát aki tényleg nagyon komoly csalódás volt, az inkább Gána mondjuk, akik már a második Afrika kupán nem jutottak túl a csoportkörön sem, pedig tényleg náluk is számtalan sztárlégiós van, és ilyen futballhatalomnak számítanak.
Igen, ők állandó VB részvevők, gyakorlatilag mondhatjuk róluk.
Sokszor voltak VB-n is, igen, és viszont ők most is elég gyatra játékot produkálnak, amit szintén egyébként betutatunk a szövetségi kapitának, az azóta viszont tényleg kirúgott Chris Hughtonnak, akivel egyszerűen nem működött a csapat, amióta kinevezték őt szintén a selejtezőkön is már nagyon csúnya eredményeket produkáltak, és hát igazából ott is benne volt az, hogy az Afrika kupa se fog jól sikerülni, de hogy ennyire csúnyán. Ugye az utolsó meccsen Mozambik ellen kellett volna nekik egy győzelem a továbbításhoz, és a 89. percig vezettek 2-0-ra, és aztán onnan lett 2-2 a végeredmény, és így estek ki. Tehát ezt a csúnya összeomlást azért nehéz magyarázni, úgyhogy a legnagyobb csalódásnak én őket nevezni.
Az interjú vége felé kicsit általánosságban kérdeznélek az afrikai futballról. Ugye, hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy hát a taktikai érettség, fegyelmezettség terén azért vannak elmaradások, viszont az egyéni képességekben, vagy mondjuk a cselezésekben, cselezések kísérleteinek számában abszolút mondjuk az európai élmezőnyt is verik. Szerinted ez a sztereotíp megállapítás, ez még mennyire érvényes az afrikai labdarúgásra? Vagy már eléggé hasonlít igazából az európaihoz?
Hát ezek a sztereotípiák az Afrika kupákra már egyáltalán nem érvényesek, most már elég régóta. Egyébként a képességekre lehetséges, hogy igen, mert látjuk, hogy mondjuk az európai topligákban is a legjobb cselezők között sok afrikai játékos meg szokott fordulni, viszont az Afrika kupákon ott más harcmodorban játszanak a csapatok, nagyon óvatosak ezeknek az országoknak. Elképesztő, nem is tudjuk felfogni, mekkora jelentősége van ennek az Afrika kupának. Nem tudom, hogyha látott valaki képeket az ünneplésről, vagy akár a korábbi meccsekről, hogy micsoda érzelmeket váltanak ki ezek a mérkőzések, mert hogy ezekben az országokban sportsiker más nem nagyon lehet, mint egy Afrika kupán jó eredményt elérni. Nekik nincsenek olyan más sportjaik, mint mondjuk nálunk Magyarországon, akár a vízilabda, kézilabda sorolhatnánk, vagy olimpiákon szerzünk érmeket ezeknek az országoknak igazából. A futballat, ami hozhat sikert, és hát VB-re viszont ugye ott azért a négy közé is ugye most először fordult elő, hogy eljutott valaki, de hát ott sem esélyesek arra, hogy valami nagyot dobbantsanak, hanem az Afrika kupa az, ami marad, és ezért nagyon fontos ez nekik, nagyon óvatosak, sokszor görcsösek, és a harcmodorok is teljesen mások, de nem a játékos futball domborodik ki, mint ahogy azt mondjuk esetleg talán régebben néha még igaz volt, hanem sokkal inkább a taktikus játék. És ezt egyébként Marokkó is mutatta a VB-n is, hogy ők egy abszolút taktikus és fegyelmezett játékkal jutottak el a négy közé, és nyilatkozták, ugye többször is, hogy szeretnék ezeket a sztereotípiákat így eltörölni végleg. Úgyhogy ezen a téren, a taktikusság terén biztosan rengeteget fejlődött az afrikai futball, és igen, a VB eredmény nem csak Marokkó miatt, hanem a többi csapat miatt is. Afrika ilyen jól még sose szerepelt a VB-n, ennyi pontot a csoportkörben még sose szerzett, és rengeteg rekordot megdöntöttek. Az mutat talán egy fejlődést, de most a helyszín is nekik félig hazai volt, az is közrejátszott azért. Úgyhogy egy kis fejlődést mutat a többi. Hát, vagy inkább azt mondom, hogy objektív fejlődés az hatalmas, csak relatíve a többiekhez képest, de nyilván közben meg az európai futball még gyorsabban fejlődik, és a felzárkózást azt maximum minimálisnak nevezném, de van, érezhető, és emiatt aztán egyébként az Afrika kupa környékén is érezhető volt globálisan egy ilyen fejlődés növekedése az érdeklődésnek. Magyarországot leszámítva mondjuk, ez igaz, de hogy a világon soha nem közvetítették ennyi országban az Afrika kupát, és például az össznézettség, ami mérkőzéseknek is meghaladta a 2 milliárdot, ami egy hatalmas, hatalmas szám, ugye a VB volt 5 milliárd, amihez képest elmaradt mondjuk, de az Ázsia, ami szintén egyszerre zajlott, ott 1 milliárd volt a meccsek nézettsége az ilyen különböző mérőszámok alapján, de hát, hogy ez egy hatalmas szám, és mutatja az érdeklődést. Hát nem Magyarországon, sajnos most ebben az egészből, legalábbis a magyar közönségnek a nagy része kimaradt, és talán a sajtó is nem annyira kapta el a vonalat ennek a globális hullámnak, ami kialakult, ez az érdeklődési hullám az Afrika kupa körül, meg a cikkek is inkább a tudatlanságról árulkodtak, amik megjelentek az Afrika kupával kapcsolatban, de globálisan érezhető egy fejlődés, és mind a játékban, ahogy említettem, mind a marketingében ennek az egész afrikai futballnak.
Reméljük, hogy a marokkói tornát egyébként tényleg lehet majd követni magyarországi tévén, mert az tényleg fura, hogy van egy ekkora nagy globális felfutás, vagy hype egy esemény körül, ami gyakorlatilag teljesen láthatatlan majd, hogy nem Magyarországon. Még két kérdésem lenne így egybevonva a következő VB-re fókuszálva, hogy egyfelől, hogy említetted, hogy zajlanak az afrikai selejtezők, mit gondolsz, kinek van a legnagyobb, mely válogatottaknak van a legnagyobb esélye arra, hogy kiussanak a következő világbajnokságra, és a másik kérdésem, hogy ugye 2026-ban ugye 48 csapat lehet ott a világbajnokságon. Mennyivel emelkedik így az afrikaiaknak járó kvóta szám?
90-vel emelkedik, 5 volt eddig ugye a hely, ami az afrikaiaknak jutott, most 90 emelkedik, illetve még egy pótselejtezős hely lesz, egy ilyen interkontinentális pótselejtezős sorozat, ahol 6 csapat vesz részt, és azok közül 2 jut majd ki a VB-re, de hát hogy mondhatjuk, hogy 9 1/3-ra emelkedik a 5-ről az afrikai kvótáknak a száma. Úgyhogy ez nyilván ez hatalmas lehetőség Afrikának, de mint mondtam, elég kiegyenlített a mezőny, de hát, hogy eddig csak 5-en jutottak ki, és ezért hatalmas drámák voltak mindig a selejtezőkben, hogy sokkal több csapat appellált a VB szereplésre, és most akkor ez jelentősen növekszik ez a lehetőség. Viszont én azt várom, vagy azt remélem, hogy nagyon nem fog elmaradni a színvonal attól, mint amit eddig képviseltek az afrikai csapatok, hiszen most, hogyha az eddigi, mondjuk a legutóbbi 5 VB résztvevő mellé kijut még, nem tudom, a már említett Mali, vagy mondhatjuk Egyiptomot, vagy Nigériát, ugye, ami nem volt ott a legutóbbi évén, sem elefántcsontart, a mostani 2 döntős, tehát hogyha ezek a csapatok jutnak el még mondjuk egy VB-re, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy sokkal gyengébbek lennének, mint azok, akik legutóbb ott voltak. Úgyhogy én azért reménykedem benne, hogy hozzák azt a színvonalat, esetleg még a fejlődést, amit szoktak. Most ugye nem lesz azért hazai pálya nekik, messze lesz az Egyesült Államok, illetve hát Kanada és Mexikó, úgyhogy nem lesz például mögöttük akkor a szurkolótábor, mint amekkora Katárban volt. Úgyhogy ekkora nagy sikert nem is várok egyébként, hogy a 4 közé jusson valaki, de hogy a 9-ből mondjuk 1-2 jusson tovább a csoportból, az már az afrikai futballnak, tekintve a hátteret, a gazdasági és az infrastruktúra is hátteret, az afrikai futballnak már hatalmas siker, ha valaki tovább jut a csoportkörbe, és mondjuk a 16 közé is bejut. Így helyén kell kezelni ezeket az eredményeket, viszont afrikai nézőponttal nézve ezek hatalmas sikerek akkor is, hogyha globálisan ez mondjuk eltörtül. Nyilván a világ legjobb csapatai az brazilok, az argentinokhoz, meg az európai klasszis gárdákhoz, ezek nem érnek föl ezekkel válogatottak, de számukra az is nagy siker, hogyha mondjuk tovább jutnak a csoportba, vagy akár a 16 közé is esetleg.
Az elmúlt percekben a Mesebeli Afrika nevű Facebook oldal szerkesztőjével, alapítójával, Miskolci Istvánnal beszélgettünk itt a Sportértékben. További szép napot kívánok, szia!
Szia, köszönöm szépen!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A következő 20 percben egy összeállítást hallhatnak majd arról, hogy február első hétvégéjén Magyarország történelmének első gyeplabda kontinens viadalát rendezte. Összesen 7 ország együttesei mérkőztek meg a soroksári sportcsarnokban, ahol a magyar válogatott végül a 4. helyen végzett. Maurer Kristóf a helyszínen tekintette meg a 2. divíziós Európa-bajnokság eseményeit. Először Álló Marcellel, a magyar gyeplabda válogatott szövetségi kapitányával beszélgetett a megmérettetésen látottakról.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Itt ül velem szemben Álló Marcell, a magyar gyeplabda válogatott szövetségi kapitánya, akit először azzal kapcsolatban kérdezek, hogy itt a 3. játéknapon az eddig látottak alapján a magyar válogatott teljesítménye ezen a versenyen az elvárásoknak eddig hogyan felelt meg?
Azt gondolom, hogy eredményességet tekintve hozzuk az elvárásokat. Az eredetileg a sorsolást látva a papírforma alapján a 4. helyet célozhattuk meg reálisan. 3 olyan csapat van előttünk, amelyik sokkal tapasztaltabb, magasabb szinten játszik, és 3 olyan csapatot előzhetünk meg, amelyek viszont azért még le vannak maradva hozzánk képest. Jó meccseket tudtunk játszani, az előttünk lévő csapatokat meg tudtuk szorongatni, a mögöttünk lévő csapatok ellen pedig magabiztos kapott gól nélküli mérkőzéseket hoztunk, ez azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon jó eredménynek számít a mostani magyar gyeplabdában.
Fontos előrelépésnek nevezné, de az eddigi évek még válogatott teljesítményeihez képest nyilván el kell választani, mert van ugye terem szezon és kinti szezon, és nagyon különböző a kettő sportágon belül is, de mondjuk az eddig évi terem teljesítmények közül nyilván a hazai EB mellett ez egy kiemelkedő esetnek vagy szenzációnak nevezhető?
Mindenképpen, főleg azért, mert nagyon régen volt terem Európa-bajnokságon a magyar válogatott, gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt kerekem, és hát azóta egy kicsit elhanyagoltuk ezt a terem részét a sportágnak. Azt gondolom, hogy az elmúlt években elindult egy építkezés, ami most még nem állt meg, reméljük, hogy még tovább tud folytatódni, és azt gondolom, hogy ezek az eredmények egyre jobbak és jobbak lesznek. Most jelenleg azt gondolom, hogy ennél jobb eredményt az elmúlt 10 évben nem értünk el.
Akár a kinti Gyepán játszott, hát tavaszi, nyári válogatott eseményeken sem?
Ott volt egy 2019-es Európa-bajnokság, ott a 4. divízióban voltunk Finnországban, amit sikerült megnyerni és feljutni egyel följebb. Talán az fogható ehhez az eredményhez.
Tehát akkor a terem versenyeken a 2. divízióban szereplünk, még a kinti esetben most még mindig a 3. osztály sorait erősítjük.
Átalakították a kinti rendszert, így hiába jutottunk föl, igazándiból most egy olyan rendszert vezettek be, ahol minden 2. évben selejtező van, és gyakorlatilag a selejtező eredménye alapján kerülsz be sorolásra, hogy melyik divízióba indulhatsz. A realitás azt mutatja, hogy ott a 3. divízióban leszünk rendszerint, igen, míg terembe pedig ebben a 2. divízióban próbálunk a középmezőnyben végezni.
Melyik helyek járnak egyébként feljutással itt most a terem Európa-bajnokságon? Az első helyen kell végezni, vagy hogyan néz ki ez a rendszer?
Igen, itt teremben ketté osztották, 2 B csoport van a jégkoronghoz hasonlóan, és a 2 első helyezett jut fel mindkét csoportból.
Ezekben az eredményekben a hazai pálya előnye mennyire jelenik meg a véleményed szerint?
Azt gondolom, hogy gólokat jelent mindenképpen. Egyrészt a szorosabb mérkőzések is köszönhetőek ennek a nagyobb jobb csapatok ellen, illetve az, hogy a görög csapatnak 11 gólt tudtunk lőni, a bulgárnak 6 gólt, és hogy nem kaptunk gólt mellé. Ez mindenképpen a hazai közönségnek komoly szerepe van ebben. Én azt gondolom, hogy ez nélkülük sokkal szorosabb lett volna.
Igen, ugye a magyar gyeplabda 100. születésnapjára is kapta meg Budapestre, tehát Soroksára szervezési jogát ennek az eseménynek. Az itt elért eredmény kicsit akkor ilyen ugródeszka is lehet a jövőre nézve, tehát ez most egy elég inspiráló történet kezdésnek tűnik így kívülről.
Igen, én nagyon bízom ebben, hogy ezt hosszú távon tudunk profitálni ebből. Voltak kint iskolás gyerekek, akik még csak ismerkednek a sporttal, vannak kint olyanok, akik régen játszottak, de most így lehet, hogy esetleg visszatérnek egy kicsit jobban a sportba. Ha tudunk ezáltal utánpótlás bázist növelni, tudjuk promotálni egy kicsit a gyeplabdát, az nagyon-nagyon nagy segítség lenne, illetve próbáljuk a válogatottban is. Azért most van 3 juniorkorú játékos a csapatban, önbelőlük azért bízunk benne, hogy egyre jobb és jobb játékosok lesznek, és hát reméljük, hogy a lassan kiöregedő félbe játékosokat majd tudjuk pótolni megfelelően motivált fiatalokkal, akik esetleg emiatt az Európa-bajnokság miatt is még többet beletesznek, és még jobban kedvük támad ehhez.
Igen, mert a gyeplabda helyzet azért Magyarországon a sportok között egy kevésbé támogatott ágról beszélünk.
Igen, az elmúlt években nagyon sokat szenvedtünk azzal, hogy akár arra se volt pénz, hogy a válogatott egy Európa-bajnokságra rendesen felkészüljön. Mindig lemondásokkal járt, ez mindig ki kellett matekozni, hogy ha ide adunk pénzt a férfi válogatottnak, akkor mondjuk a női válogatottól vagy az utánpótlástól kell elvenni, és azért ez nem egy ideális helyzet. Azt gondolom, hogy minden válogatottnak kell, hogy legyen egy annyi pénze, annyi kerete, hogy tisztességesen fel tudjon készülni és részt tudjon venni egy Európa-bajnokságon. Mi most nem panaszkodhatunk, most az idejében ez nagyon jól ment, köszönhetően nyilván a Gyeplabda Szövetség elnökségének is, illetve a sportfinanszírozás, az állami sportfinanszírozás most ezt kicsit megtolta nekünk, és ez szerintem az eredményekben is visszaköszönő dolog volt. Én azt gondolom, hogy ez az, ami kell minden korosztály, akár férfi, akár női, egy ilyen felkészülés minimum, és akkor elvárhatóak ezek az eredmények.
Az elmúlt percekben Álló Marcelt, a magyar gyeplabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Az edzői perspektíva mellett természetesen a játékosok szemszögéből is fontos látni egy hasonló versenyt. A magyar gyeplabda válogatott fennállásának egyik legnagyobb lehetősége volt ez, hiszen ritkán látogatnak olyan nagy kaliberű játékosok az országba, mint az Európa-bajnokság során. Egyebek mellett erről is beszéltem Petővári Balázzsal, a magyar gyeplabda válogatott kapusával, aki arról is beszámolt, hogy milyen nehezített körülmények között kellett készülnie a magyar válogatottnak az eseményre.
Itt van velem Petővári Balázs, a magyar válogatott kapusa. Azzal kapcsolatban kérdeznélek először, hogy így a 3. játéknapon, hogy érzed eddig a kontinens viadalt, hogyan teljesít a válogatott, milyen a hangulat itt Soroksáron?
Remek a hangulat, így az öltözőben is. Nyilván az első három meccset próbáltunk volna egy picivel többet kihozni belőle eredmény szempontjából, de azt tudtuk, hogy az a szint az egy picit az egy más kávéház, azért mindent megtettünk. A törökök ellen talán még volt egy kisebb esélyünk is. Az a helyzet, hogy egy ilyen jó csapatot, mint a török, megverni vagy döntetlenezni velük, nagyon kevés az a hibázási lehetőség, ami beleférhet egy ilyen meccsen, és az sajnos túl sokat így hibáztunk, és végül azért az 5-1-es eredmény született. Összességében a szlovák és az olasz meccs is, szerintem így az olaszok ellen próbáltunk kicsit bátrabban játszani, aminek így hát utólag így kicsit megittuk a levét. A szlovák meccs is, azt próbáltuk egy tiszta játékot, és lezárni a területeket, és az alapján így az is egy vállalható eredmény volt, és mellé azért behúztuk a görög, és a bolgároknál viszont abszolút nagyon, nagyon jól védekeztünk mind a két meccsen, és ebből tudtunk gólokat szerezni. Úgyhogy ez kifejezetten elégedettek vagyunk ezzel, hogy ez a negyedik hely, úgy gondoljuk, hogy mi idevalóak vagyunk, és ez volt a célunk, hogy ezt elérjük, hogyha sikerül egy érmet, mert bravúrt szerzünk az első három meccsen, akkor sikerül, és mindenki nagyon örül így a hazai közönség előtt, de azt tudni kell, hogy a magyar gyáplabda jelenleg itt tart, és szeretnénk így a maximumot kihozni.
Egyébként nagyon érdekes ez, hogy tényleg kicsit ilyen ketté szakadt mezőny látszik, hogy van tényleg magyar válogatott nagyjából ott középen helyezkedik el, és van három nagyon erős csapat, három kevésbé egy nagyobb szintet képviselő. Milyen ilyen mentalitással készülni meccsekre, hogy előre lehet látni, hogy vannak igazán erős csapatok, és utána meg olyanok, akik ellen meg a magyarok felé dől a pálya.
Sportolóként mindig nagyon nagy kihívás, én nekem óriási élmény ilyen jó játékosok ellen játszani, tehát én nagyon vártam mind az első három meccsünket, az tényleg az, amikor ki tudod, tehát hogy imádod a kihívást, mint versenyző, mint sportoló, és van lehetőséged megmutatni. Tehát, hogy ott a ilyen helyzetekben, hogyha fel tudsz fűzni egy olaszt, vagy kiszedsz egy kornert, vagy valamit, az a tiéd, és az senki nem veszi el tőled, szóval ez fantasztikus. Pláne itthon, hazai pályán látja anyukám minden, úgyhogy örülnek. Játéktudásban alattunk lévő csapatoknál pedig ott meg az a lényeg, hogy tartsuk meg a fegyelmezettségünket. Ilyenkor fel kell venni a profi sportolói arcunkat, és odafigyelni minden egyes részletre. Mert le tud süllyedni az ő szintjükre, úgymond, most így ezt így csúnyán mondva, és a saját játékodra kell koncentrálni, és azt véghez vinni.
Mondanád, hogy így ez a viadal, amit itt most Soroksáron rendeznek, ez így a karrierednek eddig a legnagyobb kihívása, vagy a legnagyobb megmérettetése?
Persze, természetesen. Én nekem ez karrieremnek eddig a csúcsa. Sosem játszottam teremben Európa-bajnokságon, azért már én is benne vagyok egy picit a korban, és hát óriási élmény, tehát tényleg így. Ezt így is képzeltem el, tehát hogy fél éve készülünk mindannyian lemondással, óriási segítséget kaptunk otthonról is, nagyon sok energiánk van ebbe, hogy itt legyünk, és vissza is kapjuk szerencsére, úgyhogy élvezzük most minden egyes percét.
Mit hozhat a jövő a következő hónapokban, években? Nyilván ez most a terem szezon, és a gyeplabdának fontos részét képzi a kinti megmérettetés is. Nyilván tavaly nyáron is Törökországban játszott a magyar válogatott. Mit várhatunk ilyen téren?
Pontosítok majd egy kicsit, a Törökországban az Építők Hoki Klub játszott, ez a European Club Challenge kupasorozatban, és ott sikerült feljutni, hát idén májusban majd a bennmaradás lesz a célpont, egy bika erős csoportba kerültünk. Az erőn felüli, hogy ott tavaly Törökországba feljutott az Építők, tavaly a Soroksár abból a csoportból esett ki, tehát hogy valószínűleg ránk is hasonló sor várhat, hogyha a papírformát nézzük, de az biztos, hogy mindent megteszünk azért, hogy bennmaradhassunk, és a lehető legjobb eredményt onnan.
Hogyha esetleg valaki még erről nem hallott, akkor pontosan egy ilyen gyáplabda piramisban ez a szint, ez nagyjából hol helyezkedik el, ahol most akkor nyáron megmérkőztök majd?
Hát egyrészt ez egy nagyobb piramis, tehát hogy van a... Hát a piramisnak a csúcsa, arra van egy profi bajnokság, és oda azt hiszem 32 vagy 64 csapat van, nem tudom most így pontosan. Ez a Club Challenge 1, azt hiszem, ahova most felkerültünk el. Kicsit bajba vagyok itt a kupasorozatokkal, mert pár éve átszervezték, de azt kell tudni, hogy ez kb. Ilyen negyed osztály a 6-7 futó osztályból.
Igen, ugye ez azért is nagy eredmény, hiszen a magyar csapatok, illetve a magyar válogatott, ugye, ahhoz képest, hogy milyen csapatokkal mérkőzünk meg, ugye ez Magyarországon amatőr szinten zajlik, tehát minden egyes ilyen eredményt ez talán még így fel is magasztal.
Igen, minden magyar csapat, aki megmérettetik ebbe a Club Challenge-ben, erőn felül teljesít, mert olyan csapatokat utasítunk magunk mögött, akiknek saját pályája van, évek óta játszanak mélyebb utánpótlással, és mi ezt lelkesedésből, plusz energiákból, magunkból így erőt merítve ezeket le tudjuk küzdeni, és meg tudunk verni ilyen csapatokat évek óta.
Az elmúlt percekben Petővári Balást, a magyar gyeplabda válogatott kapusát hallották. Az Európa-bajnokságon a magyar válogatott mérkőzései mellett több izgalmas meccset is láthattak az érdeklődők. A kontinens viadal győztese a török válogatott lett, akik az olasz és szlovák csapatot utasították maguk mögé, ezzel feljutást elérve az első divízióba. Forgács Milánt, a gyeplabda Európa-bajnokság kommentátorát arról kérdeztem, hogy miben kell fejlődnie még a magyar gyeplabdának ahhoz, hogy a torna győztes törökök szintjére léphessen.
Itt van velem az esemény kommentátora, Forgács Milán. Kicsit most arról fogunk beszélgetni, hogy mit is láttunk itt az elmúlt három napban. Múlt héten már a Trend FM-en beszéltünk arról, hogy ugye Magyarország rendezheti az Európa bajnokságot. Mennyire élt fel ennek a történelmi várakozásnak ez a kontinens viadal?
Azt gondolom, hogy egy nagyszerű három napon vagyunk itt túl a soroksári sportcsarnokban, a B csoportos férfi terem Európa bajnokságon. Nagyon gördülékenyen zajlott az egész torna, nem volt csúszás, csapatok mindig tudták, hogy mikor, hol kell játszaniuk itt a három nap alatt, úgyhogy mindenképpen a szervezőket nagyon nagy dicséret illetén itt külön kiemelném Ferenci Zsoltot, Magyar Gyeplabda Szakszövetségben több fontos posztot is betöltő személyét. Ő az, aki itt túlnyomó részben felel a nagyszerű szervezésért.
Rendkívül érdekes eredményeket láthattunk. Háttérben még talán hallani is, hogy még mindig a záró mérkőzésekre való felkészülés történik, egy Görögország-Bulgária következik nem sokára. Viszont azt elmondhatjuk, hogy egy rendkívül kettéosztott mezőnyt láthattunk itt a sportcsarnokban, amely miatt rengeteg érdekes, gyakran nagy különbségű eredmény is született.
Igen, ezt jól látod abszolút, ugye 7 darab csapat vesz részt itt ezen a tornán, és azt lehet látni valóban, hogy a mezőny ketté szakadt. Itt 3 olyan együttes van, amely jóval magasabb játékerőt képvisel a többieknél, a török válogatott, az olasz válogatott és a szlovák válogatott az, amely itt kiemelkedik ebből a mezőnyből, és ők azok, akik gyakorlatilag folyamatosan nagy arányú győzelmeket tudtak aratni. Van 3 együttesünk, a görögök, a bolgárok és a szerbek, amelyek viszonylag gyengébb játékerőt képviselnek, és hát így kicsit ilyen kakuktojás módján ott van a magyar válogatott, amely jobb játékerőt képvisel, mint a görög, bolgár és a szerb csapat, viszont elmarad az olasz, a török és a szlovák csapat szintjétől, úgyhogy ilyen kicsit ilyen a senki földjén a magyar válogatott.
Álló Marcell szövetségi kapitány is azt említett, hogy a negyedik helyet tűzték itt célnak, amely meg is lett a magyar válogatottnak. Alapvetően egy sikeres tornáról tudunk itt a hazai pályán beszélni.
Azt gondolom, hogy igen, nem történt ugye meglepetés, ami az élcsapatok meccseit illeti a magyar válogatottal, bár azt hozzá kell tenni, hogy itt a torna győztes török együttessel nagyon szoros mérkőzést játszott még pénteken a magyar együttes. Egy-egy is volt annak a mérkőzésnek sokáig az állása, és még itt az utolsó negyedben 3-1-nél volt egy hetese a magyar válogatottnak arra visszajön a mérkőzésbe, sajnos kimaradt. Ez végül egy 5-1-es végeredmény lett, ami azért azt gondolom egy szép eredmény a bajnok csapat ellen. A magyar válogatott pedig az esélyesebbnek vélt mérkőzéseit be is húzta, ráadásul ugye még csak gólt sem sikerült kapni, úgyhogy azt gondolom, hogy a célkitűzést elérte valóban Álló Marcell csapata.
Mindenképpen beszélünk akkor a török válogatottról, akik ugye nagyjából egy 10-15 perce hódították el ennek az Európa-bajnokságnak a trófeáját. Mit jelent ez számukra? Nyilván beszéltünk arról, hogy ez második divízió B csoport, de ez azt jelenti, hogy jövőre akkor az igazán nagy világversenyen szerepelhetnek?
Így van, ez mindenképp azt jelenti, azért a Törökország az elmúlt években sokat fektetett abba, hogy felfejlessze a gyeplabda ágát. Ők ugye több kiváló minőségű pályával is rendelkeznek az országban. Ugye Magyarországon például a nagypályás gyeplabdát nézve nincsen megfelelő borítású pálya, a törököknél több is van. Érdekes eredmény egyébként, hogy Törökország például 2010-ben még csak egy szoros 3-1-es mérkőzést játszott itt egy teremtornán Görögországgal. A mostani mérkőzésük 15-1-es török győzelmet tudott hozni, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy a török válogatott rengeteget fejlődött az elmúlt években. Itt, ha jól hallottam, akkor még egy külön egyhetes edzőtáborral is készültek erre a mostani tornára, úgyhogy nagyon komolyan vette a felkészülést a török csapat, az látszott már egyébként a bemelegítéstől kezdve a nyújtásig a csapatnál, hogy nagyon-nagyon egybe vannak, nagyon-nagyon koncentráltak, és végül ezek is a momentumok azok, amelyek végül eldöntötték a törökök javára a mérleg nyelvét.
Igen, de akkor viszont mindenképpen egy kifejezetten kiemelkedő teljesítmény a magyarok részéről, hogy egy ilyen gyors sebességgel fejlődő országot meg tudtak szorongatni. Egy olyan országról is beszélünk, ahova egyébként évről évre klubszinten rengeteg tornát is rendeznek, nemzetközi tornát, ahova a magyar csapatok szintén kilátogatnak. Még a kontinens fiatal előtt arról beszélgettünk, hogy ugye Magyarországon a válogatott azért is kicsit nehezebb helyzetben van, mert két pohárból lehet márni a vizet. Nyilván ez mondjuk más csapatok esetében tágabb terület.
Igen, szűkösek azért a magyar válogatottnak a lehetőségei. Itt ugye nem beszélhetünk egy túlságosan bő játékos keretről. A magyar bajnokságban jelenleg, a terembajnokságban jelenleg 6 csapat van, azonban itt is ugye például a PHC a vajdasági Spartákkal van együttműködésben, ott játszik több játékos, építőkoki klubnál rengeteg külföldi játékos játszik, úgyhogy nincsen igazán sok magyar játékos itt a gyeplabdában. Ugye persze a törököknél a játékos keret jóval bővebb, olaszoknak is több osztályú bajnokságuk van, úgyhogy ezekből a lehetőségekből kell dolgozni a magyar válogatottnak, úgyhogy az, hogy ilyen magabiztosan meglett a negyedik hely, és azért ő szoros mérkőzés játszott, főként a török válogatottal a magyar csapat, az azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagy dicsérendő dolog.
Az elmúlt percekben Forgács Milánt, a Terem Gyeplabda Európa Bajnokság kommentátorát hallhatták. A versenyen a magyar válogatott a negyedik helyen végzett, 3 mérkőzés nyerve, amellyel a következő versenyen ismét a második divízióban szerepelhet, és alapot biztosíthat ahhoz, hogy elinduljon a sporták fejlődése az országban.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Az elmúlt percekben Maurer Kristóf összeállítását hallották a Magyarországon rendezett második divíziós gyeplabda Európa-bajnokság kapcsán, és ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Jövő hét hétfőn Mezei Dániel számít a figyelmükre. További szép napot kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc. Viszont hallásra!
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.